Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Látók szóljatok című sorozatunk 101. előadásához érkeztünk. Témánk továbbra is Ámos próféta könyve, amelyet ketté vágtunk. Az első részben egy héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy ez a könyv hogy épül fel, hogy Ámos küldetése minden néphez szólt, ezért kezdődik 6 nép megszólításával ez a könyv, mint a római levél is egyébként később az Új Szövetségben. Aztán a könyvnek a törzs része Izrael népének szóló figyelmeztetés, amit nem fogadtak meg ugyan az emberek, és Izrael népe időszámításunk előtt 722-ben fogságba is vitetett. És a könyv harmadik részében található 5 látomás, és a mai alkalommal ezt szeretném önöknek bemutatni, szintén az időszerűség jegyében, hiszen Ámos próféta könyve az egyik legidőszerűbb bibliai könyv. Nemrég kezembe került egy Budapest 5. kerületi újság, és ott valaki nyilatkozott, és azt mondta, hogy ő sokat olvassa Ámos könyvét, mert ebből a könyvből lehet kiolvasni leginkább, hogy ma mi folyik, mi történik a világban. Magam is így gondolom, hogy ma a világban, ami történik, az az ószövetségi profétáknak az előrejelzéseiben nem is csak jelzésszerűen, hanem meglepő részletességgel jelen van. És ilyen ez a mai témánk is, az 5 látomásban kibontakozik előttünk a világ eseményeinek a menetrendje. Isten 5 látomást, 5 víziót mutatott be a prófétának, és ezzel fejeződik be Ámos prófétának egyébként mindössze 9 fejezetből álló könyve. A 7., a 8. és a 9. fejezet tartalmazza ezt az 5 látomást. Természetesen Isten már Mózesnek is elmondta, hogy aki az én prófétám, azzal álomban és látomásban szólok. De látomásokat kapni igazában az időszámításunk előtti 8. századtól fogva kaptak a próféták. Ámos itt is első, az ő könyvében ez az 5 látomás a Biblia első nagy látomásai közé tartozik, hogy aztán majd kövesse pár évtized múlva az Ézsaiásnak adott látomások sorozata, főleg az Ézsaiás könyve 6. fejezetében egy monumentális látomás kerekedik ki előttünk. Aztán Jeremiás 24. fejezetében és az Ószövetségben, főleg Dániel és Zakariás könyvében találunk látomásokat. Zakariásnál már 8 látomás egybefüggő sorozata az egész könyv. Dánielnél pedig a 8.-9. fejezet olyan látomást tartalmaz, amely idői proféciával is terhes, tehát a Krisztus első eljövetelére vonatkozó 490 éves proféciával, ez a 9. fejezetben található Dánielnél, és a második eljövetel előtti időszak jelzésére vonatkozó úgynevezett 2300 éves profécia, amely Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. Az Új Szövetségben természetesen tovább folytatódnak ezek a látomások, egyrészt Pál apostolnál is találhatók ilyenek, de az Új Szövetségnek a legdöntőbb, nem csak látomásokat, látomás sorozatokat, látomás fűzéreket tartalmazó nagy könyve a Jelenések könyve, amely 4 nagy látomás sorozatból áll, és az elmúlt 2000 év történéseit, összefüggéseit maradéktanul bemutató 4 nagy látomás sorozatot tartalmaz. Maradjunk azonban ma este Ámosnál. Mi volt az első látomás, amit Isten bemutatott Ámosnak? Már is olvasom könyve 7. fejezetének az első versétől. Így dolgot láttatott velem az Úristen. Íme teremtett sáskát a sarjú fakadás kezdetén, és íme sarjú volt a királyi kaszálás után. És lőn, hogy amint felemésztette a földnek füvét, azt mondtam, Uram Isten, légy kegyelmes, kérlek, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsiny. Megengesztelődött az Úr e dologban, nem lesz meg, mondta az Úr. Az első látomás egy sáskajárást mutatott be Ámos előtt, de nem is akármilyet. A régi világban, és ekkor Izraelben az volt a szokás, hogy az első kaszálás mindig a királyt, illetve hát a vezető rétegeket illette meg. Az emberek lekaszálták először a füvet, ezt megkapta a királyi udvar, aztán az emberek várták, hogy a növény újra sarjadjon, és amikor újra sarjadt volna nekik, hogy tudnék maguknak kaszálhassanak, a sarjú fakadás kezdetén ennyi látomást látott, rövid látomás volt, de nagyon megrázó volt Ámosnak ez a látomása, hogy a sarjú fakadás kezdetén sáskák lepték meg a vidéket, és mindent letaroltak. A Bibliában nagyon sok sáskajárással találkozunk, például az egyiptomi tízcsapás egyike is sáskajárás volt, vagy Joel könyve is egy ilyen sáskajárással kezdődik, de tulajdonképpen az emberi történelemben is nagyon sok sáskajárást ismerünk, ha valaki alapfokon akar érdeklődni és ismereteket szerezni, ajánlom, hogy mint minden ilyen dologban vegye kezébe a Révai Lexikont, és nézze meg, hogy miféle sáskajárások voltak, csak Magyarországon is, például a 18. még a 19. században is, borzalmas pusztításokat véghez véve, és nagyon gyorsan. Amikor a sáskák elöntötték Ámos szem előtt a sarjúfakadás kezdetén, az éppen még csak kizsendülő vetést, abból semmi nem maradt. Mit akart Isten ezzel megmutatni? Hogy a bűn valami olyan féktelenséggel dolgozik ebben a világban, hogy mindent letarolna, ha nem lenne fékező erő, ha nem lenne valaki, aki visszatartaná a pusztítás szeleit, tulajdonképpen a bűn mindent letarolna. Ám most megrendítette ez a látomás, és könyörgött az Istenhez. Jól értette ő ezt, hogy Izrael népe olyan gyorsan fogságba menne pár hónap múlva, hogy még föleszmélése lenne ideje, de könyörgött Ámos az Istenhez, hogyan állhasson meg Jákob, hiszen kicsiny, ezt a kis országot, Istenem, ments meg. Megengesztelődött az Úr e dologban, nem lesz meg, mondta az Úr. Tehát ez a látomás feltételes volt. És mivel Ámos közben járt, Isten ezt a csapást visszafogta. Visszafogta, ameddig foghatta, hiszen 760-750 tájékán vagyunk, 30-40 évvel ezután azonban bekövetkezett az asszír deportálás, 722-ben az északi országrész lakosait elvitték, ez volt a zsidó népnek az első borzalmas deportálása, majd ezután jön 605-től a 70 éves babiloni fogság, mint egy második ilyen fogságba vitel deportálás. Az első látomás tehát világosan kifejezte azt, hogy a rossz tombolni készül. A rossz már a világtörténelmet letarolta volna, mint hogy már jó néhányszor úgy gondolták az emberek, hogy most már nincs tovább. Amikor a Római Birodalom megingott, és 476-ban tönkrement, azt írta Ammianus Marcellinus, sőt, nem csak ez a történetíró, Jeromos is, a híres Vulgáta fordító Jeromos, hogy mindenki úgy gondolta már, hogy a világnak vége van. Hát ha Rómának vége van, a világnak vége van. Szóval a világnak nem lett vége, jött a középkor a maga kolera járványaival, háborúskodásaival, keresztes hadjárataival, borzalmas vészeivel, és megint mindenki úgy gondolt, hogy mindennek vége van, még akkor sem lett vége. Aztán jöttek a 100 éves háború, 30 éves háború, első világháború, második világháború, mindenki azt hitt, hogy mindennek vége van, akkor sem lett vége. De nagyon sok ember úgy gondolja, hogy mivel eddig soha nem lett vége a világnak, hát nem is lesz soha vége, mert hát valahogy mindig túléli az emberiség ezeket a borzalmakat, ezeket a kataklizmákat. De Ámosnak újabb látomást adott az Isten. A sáskajárás után egy még rövidebb látomást. Így dolgot láttatott velem az Úristen. Íme tüzet hívott elő ítéletre az Úristen, és megemésztette azt a nagy mélységet, és megemésztette az országot. De mondtam, Uram Isten, hagyd abba, kérlek, hogyan állhatna meg Jákob, hiszen kicsiny. Megengesztelődött az Úr e dologban, ez sem lesz meg, mondta az Úr Isten. A második látomás teljesen párhuzamos volt az elsővel, a sáskajárás után a tűzvész pusztítása képében mutatta be Isten Ámosnak, hogy valóban a rossz már régen véget vethetett volna az országnak is, ahol te most profétálsz, a világnak is. De az igazak könyörgésére, az Ábrahám-szerű igazak könyörgésére, akik ott álltak mindig az Isten előtt, mint Ábrahám, és azt mondták, hogy Istenem, ha van 50 igaz Sodomában és Gomorában, ugye te nem olyan Isten vagy, hogy az igazat elveszíted a gonosszal egybe, nem veszítem el, mondta akkor Isten Ábrahámnak. De ha csak 40 igaz van, alkudozott tovább Ábrahám, ugye azt sem veszíted el, nem veszítem el. De ha csak 30-20, lement egész 10-ig Ábrahám. Ha csak 10 igaz ember lenne, ugye nem veszíted el. De mint tudjuk, Sodomában, Gomorában 10 igaz ember sem volt, és ezért Isten az ítéletet végrehajtotta a két bűnös városon. Kénköves tűz eső által. A Biblia is arról szól, hogy Isten egyszer már kozmikus méretekben beavatkozott a földi történelembe, ez volt az özönvíz. Akkor Isten ígéretet mondott, hogy még egy özönvíz nem jön a világra. Viszont Péter apostol második levelében, ezt olvassuk a harmadik fejezetben, hogy vízözön nem lesz, de tűzözön lesz. Tűz által pusztítódik el ez a világ, mindent fel kell, hogy perzseljen a megtisztító tűz, mert az emberiség annyira tönkretett itt mindent, földet, mindent, ami csak létezik itt ezen a világon. Nos hát, kedves nézők, ezután következik a harmadik látomás. A harmadik látomásban Isten a következőt mutatta be a prófétának, és mondta az Úr nékem, mit látsz, Ámos? Én pedig mondtam, mérőzsinórt. És mondta az Úr, íme mérőzsinóllal mérek népemnek, az Izraelnek közepet, és nem bocsátok meg néki többé. Bizony elpusztulnak Izsáknak magaslatai, és romba dőlnek Izrael szent helyei, és fegyverrel támadok a Jeroboám háza ellen. A harmadik látomás világosan tudtunkra adja, hogy Ámosnak is, hogy a próféta közbenjárására sem sáskák, sem tűz nem emésztette meg az országot, és eddig még mondhatjuk a világot sem, de Isten a kezében tartja a mérőónt, mint a kőműves mester, amikor házat épít, és kezében tartja a függőt, a mérőónt, és nézi, hogy ez a ház, ez az épület, ez a világ történelme, mennyit tér már el a függőlegestől, és mennyi ideig tartható még úgy, hogy össze ne dőljön magától, mert ha Isten nem engedi is ilyen csapásokat, nem engedi, hogy a rossz tomboljon, és Isten eddig még nem vetett véget a világnak, de Isten világosan nézi, hogy ez a világ már annyira elvetemedett, és már annyit eltért a függő ón szerinti függőlegestől, az egyenes iránytól, hogy ha nem is gyorsan, de egyszer vége lesz mindennek. Egyszer a maga törvénye szerint vége lesz mindennek, és ezért a negyedik látomás a függőón után az érett gyümölcs látomás. Mielőtt felolvasnám, már érezhetjük, hogy miről lesz itt szó. Egyszer beérlelődik a gonoszság gyümölcse. Egyszer megposhadva lehull ez a férges gyümölcs a fáról, amivel jellemezhetnénk ezzel a bűnnel szennyezett emberi történelmet. A negyedik látomás, az Ámosnak nyújtott negyedik látomás a következőképpen hangzik. Így dolgot láthatott velem az Úristen, íme egy kosár érett gyümölcs. És mondta, mit látsz, Ámos? És mondtam, egy kosár érett gyümölcsöt. És mondta az Úr nékem, eljött vége az én népemnek, az Izraelnek, nem bocsátok meg néki többé. Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek, így szól az Úristen, és temérdek lesz a hulla, szó nélkül hányják mindenüvé. Halljátok meg ezt, tikik, a szegényre törtök, és a föld szegényeinek kibusztítására, mondván, mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat, hogy megkisebbítsük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk, hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szűkölködőt egy öltő saruért, és eladhassuk a gabona hulladékát. Megesküdött az Úr a Jákob büszkeségére, soha el nem felejtem semmi cselekedetöket. Ne rendüljön-e meg emiatt a föld, és ne búsuljon-e annak minden lakosa. Bizony felindul egészen, mint a folyam, és dagad és apad, mint Egyiptom folyója. És lészen azon a napon azt mondja az Úristen, lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal. Kedves nézők, itt megállnék egy pillanatra a negyedik látomásban, mert itt jelenik meg a Bibliában az a későbbiekben nagyon részletes tanítás, amit például a Jelenések könyve 7. fejezete fejez ki talán a legmegragadóbban, a legszemléletesebben, hogy Isten fékezi a gonoszság erőit. Isten nem hagyja, hogy a gonoszság erői rászabaduljanak erre a világra, hogy elszabaduljanak, inkább így mondanám, ezen a világon. Isten fékezi a gonoszságot, fékezi a pusztító szeleket. De amikor beérik a gyümölcs, amikor a föld már lakhatatlanná válik, amikor már veszélybe kerül levegő, ivóvíz, élelem, és főleg az ember belül szennyeződik be, nem is csak a külső szennyezés, a környezet szennyezés itt a nagy probléma, bár kétségkívül egyre nagyobb probléma, és az elmúlt 20-30 évben jött ez is a világra, az emberek belső szennyezettsége a legnagyobb probléma, a gondolkodás összezavarodottsága, az emberi életcélok összekuszáltsága, az ember belső világának döbbenetes labilitása. És Isten bár fékezi vissza a szeleket, de a történelem végén el kell, hogy engedje a szeleket. Felgyorsulnak a folyamatok. A történelem vége egyik fő jellegzetessége a történelem végének, hogy felgyorsul az idő. Amit így mondanak ma is emberek, hogy mintha felgyorsulna az idő, mintha ma egy év alatt, vagy az elmúlt 10 évben több történt volna, mint évszázadok alatt. Vagy mintha nem is tudnánk, hogy múlik az idő, mert annyira rohan, annyira megállíthatatlan, persze, mert amivel az ember tele zsúfolja, amivel az ember megnehezíti, ez mint egy vasgolyó gurul le a lejtőn. Valami ilyen érzése lehet a modern embernek, és ez fejezi ki Ámos egy döbbenetes, retorikailag, költőileg is egy döbbenetes kijelentéssel, és lészen azon a napon azt mondja az Úristen, lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal. Amikor még az emberek úgy gondolnák, hogy ó, mennyi idő van, és mennyi sok évtized és évszázad lehet hátra még, akkor az Isten lenyugtatja a napot délben, besötétíti a földet fényes nappal, tehát hirtelen a végső események hirtelenségét vetíti előre Ámos, és először a proféták közül Ámos beszél erről, hogy aztán majd Joel könyvében nyerjen ez nagyon határozott kijelentést, és legvégén majd Máté evangélium a 24. fejezetében maga Jézus mondja, hogy megrövidítetnek a napok, vagy a jelenések könyvében a 15. fejezettől olvashatunk az utolsó 7 csapásról, ami az emberiség történelmek egy drámai záró akkordja, egy rendkívül felgyorsult csapásoknak a sorozata, és aztán Ámosnál olvashatunk arról is, amiről később csak Máté 24. fejezet 14. versében, hogy miközben a végső eseményekben beérlelődik a gyümölcs, és az emberiség fája már nem tudja tartani tovább mindazt a sok rosszat, amit az emberek ráaggattak, akkor a következő proféciát mondja Ámos. Ünnepeiteket búra változtatom, és minden dalotokat szomorú énekké. Gyászruhát borítok minden derékra, és kopasságot minden fejre, és olyanná teszem, mint aki egyetlen fiát siratja, a vége pedig, mint a keserűség napja. Íme napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok a földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után, és vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Azon a napon elepednek a deli szüzek, meg az ifjak is a szomjúság miatt, akik Samária bűnére esküsznek, és ezt mondják, él a te Istened, ó Dán, és él a te utadó Beér-Seba, bizony elhullanak, és nem kelnek fel többé. Vagyis egy nagyon jelentékeny profécia, hogy az ünnepek megváltoznak, az ünnepek búra fordulnak, ebből persze láthatjuk, hogy a végveszély idejében is egy ilyen ünneplő és tivornyázó Izraellel, illetve egy egész emberiséggel van dolgunk, és Isten ezekben az időkben majd támaszt éhséget és szomjúságot, de nem annyira kenyér után való éhséget, nem annyira víz után való szomjúságot, hanem az Isten beszédének hallgatása után. Amit Jézus olyan világosan mondott a Biblia legeslegnagyobb proféciájában, hogy amikor az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik minden népnek, akkor jön el a vég, tehát azelőtt nem fejeződhetnek be az események, és a történelem nem zárulhatna le, mielőtt a valódi alternatíva ne lenne minden egyes ember őt, hogy ne tudnának az emberek választani jobb és bal között, Tehát ez Ámos próféta könyvében a 8. fejezet, 11. és 12. fejezetében kap első megfogalmazást, hogy lesz majd az emberekben egy iszonyú éhség, egy lelki éhség, egy szellemi éhség, az élet célja, egyáltalán az élet eredete, miben léte, az ember hivatása, küldetése, mindezek felől való éhség fogja jellemezni az emberiséget. De aki ezt az éhség időszakát nem használja ki, aki nem keresi az Istent, aki nem akar bizonyosságra jutni, annak már késő lesz az az időszak, amikor az események felgyorsulnak, amikor lesötétítem a napot délben és lenyugtatom a napot fényes nappal, akkor már nem lehet dönteni és választani, és valóban Jelenések könyve, amely felteszi az íra a pontot, világosan hirdet, hogy a hét csapás idején nincs már választás. Aki igaz legyen, ezután is igaz, aki hamis legyen, ezután is hamis. Ha annyi bizonyság révén az ember nem változott meg és nem választott jobb utat, a hét csapás idején már lehetetlen a megváltozás, és már mindenki sorsa eldőlt itt a földi élet körülményei között, él az emberiség, folyik még a világ, de mindenki sorsa jobbra vagy balra eldőlt és megpecsételődött. És most jön tehát a sáskajárás, a tűzpusztítás meghiúsulása után, a mérőzsinór és az életgyümölcs után az 5., a befejező látomás. Láttam az urat állani az oltáron, és mondta, üsd meg az oszlop fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd azokat mindnyájuk fejére. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. Nem fog elfutni közülük a futó, és nem menekül meg közülük a menekülő. Ha a sírba ássák is be magukat, kezem onnan is kiragadja őket. És ha az égbe hágnának is fel, onnan is levonszom őket. És ha a Kármel tetején rejtőzködnének is el, onnan is előkeresem és elhozom őket, és ha szemeim elől a tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok a kígyónak és megmarja őket. És ha fogságba mennek is ellenségeik előtt, ott is parancsolok a fegyvernek és megöli őket, és rájuk fordítom szemeimet vesztükre és nem javukra. Mert az Úr a seregek ura az, aki megérinti a földet és elolvad az, és jajgat annak minden lakója, és feldagad egészen, mint a folyam, meg elapad, mint Egyiptom folyója. Aki fenn az égben építette az ő boltozatát, és annak íveit a földre alapította, aki előhívja a tengervizeit, és kiönti azokat a földnek színére, az Úr az ő neve. Ez az 5. látomás felszólítja a prófétát, hogy egy házban, ahol látja látomás formájában magát az Istent állani az oltáron, azt mondja a prófétának, hogy üsd meg az oszlop tetejét. Egy emberi érintése, az egész ház összedől. Ámos odaut az oszlop tetejét, és az egész ház összedől. Az egész világ, hogyan is mondta egykor Pirinszky János, térdre roskadásának, összedőlésének, valami lavinaszerű katasztrófájának lehetünk itt tanúi. De egy ház, ha összedől, akkor kimaradott meg. Kimarad élve. Erre válaszol az 5. látomás végén a 9. fejezet 9. verse, mert íme én parancsolok és szétrázom Izrael házát minden népek között, mint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Azt mondja a Biblia, hogy aki méltó lesz az életre, aki az alternatívát kihasználta, jobb és bal közötti választás lehetőségét kihasználja, aki keresi a jót. Egy egész világ rohan a rossz felé. Az embertömegek sodródnak a rossz irányba, de az egyes emberek, 1, 2, 3, 4, de nagyon sokan, majd Ézsajás így mondja, hogy a tenger kincsözöne és a népek gazdagsága fordul a jó felé. Azok meg fognak maradni. Azok a rostán fennmaradnak. Azokat hiába rázogatják, nem esik a földre egy szemecske sem, mint később mondja majd Jézus Krisztus, hogy egy verebecske se esik le az Isten tudta nélkül a fáról, vagy egy fűszál, vagy egy lirium nem hervad el az Isten tudta nélkül. Isten mindenkit megmér, hogy majd Sofóniás próféta mondja, hogy megmotozom Jeruzsálemet szövétnekkel. Isten mindenki elé odállítja a törvényeinek a próbáját. Ki az, aki Istent követi, és ki az, aki csak emberi törvényeket, emberi hagyományokat, amelyek miatt a világ ide jutott egyébként, amelyek a sodró árral vinnék bele az embereket a teljes pusztulásba. Isten fel fogja ajánlani még ezt a lehetőséget, aki ő mellette dönt, aki a 10 parancsolat mellett dönt, aki a 10 parancsolat pecsétje, a 4. parancsolat megtartása mellett dönt, az meg fog maradni. És az események természetesen rendkívül felgyorsulnak. Nem csak a 8. fejezetben olvashattuk, hogy lenyugtatom a napot délben, besötétítem a földet fényes nappal, hanem itt Ámos könyve 9. fejezet 13. verse is ezzel zárja a könyvet. Íme napok jönnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, és a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. Amikor még vetnek, már szántani is fognak. Amikor elkezdődik a tavaszi munka, már az őszi munka képe van előttünk. A látomások ilyen hatalmas dolgok megragadására képesek. Felgyorsul a történelem, és a hegyek musttal csepegnek, és a halmok pedig mind megáradnak. Isten egybegyűjti a föld hűségeseit, egybegyűjti mindazokat, mint ahogy az aratáskor, mint ahogy a szüretkor szokott történni, amikor valami egybegyűlik, és mindenkinek a javára, mindenkinek az örömére szolgál. Ilyen lesz Isten közbelépése, és ez a közbelépés Jézus Krisztus második eljövetele. Az ószövetségi proféták rendkívül érzékletesen, rendkívül lépésről lépésre közel jöve mutatják be ezt az ama napot. A tetszenek olvasni a Bibliában ezeket a profétákat, az ama nap mindig a közeledő vég, a történelem ünnepélyes végső lezárulása, az aratás képe, a mennyegző képe, a nagy begyűjtés képe, ezek a hatalmas jelképek mutatják, hogy mennyire örömteli és boldog ünnep ez, mert ha valaki döntött és választott, és ha valaki a jó mellett döntött és választott, ennek a következménye sem marad el. Itt végződik Ámos próféta könyve, és itt végződik a ma esti előadás is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra egy hét múlva.